Az Úr jóságáról szeretnék nektek úgy szólni, hogy megérintse a szíveteket, ha kételkedtetek valaha az ő jóságában. Isten ma is gyógyít, minden nap szemtanúi vagyunk. Minden nap. Olyan hosszú bizonyságsorok voltak tegnap Siófokon, hogy 12-kor kezdődött az alkalom, 3:45-kor még az emberek nem akartak hazamenni, ahogy Józsié ott állt a sátor előtt, a sátor bejáratnál, és Isten dicsősége úgy megragadta őt, hogy Mózes már eltávozott onnan, elvégezte a szolgálatát, Józsué még mindig ott volt a sátor bejáratánál, és lenyűgözte Isten jelenléte. Úgy voltak ott az emberek, és hosszú-hosszú gyógyító sorok utáni bizonyságsorokban álltak, és elmondták a bizonyságaikat. Lenyűgöző volt az Úr jelenléte. Ugyanúgy van tehát, ahogy Jézus akkor gyógyította, mindenki, aki hozzá ment, meggyógyított. Ezt írják az evangéliumot. Aki Jézushoz ment, azok meggyógyultak. Sokaság gyógyult meg. Úgy kell legyen ma is, mert azt írja az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is, mindörökké ugyanaz. Akkor az ő nevében ugyanaz az erő benne kell legyen, és a Szent Szellem végzi ezt a munkát, aki a Földön kapta azt a szolgálatot, hogy elvégezze Isten munkáit, és a Szent Szellem jelen van, és bennünk van. Dicsőség legyen ezért neki. Az orvosokhoz, ha fordulunk, az orvosok csak foglalkoznak a tünetekkel. Nem akarok senkit megbántani, hogyha orvosi segítségre van szüksége, támogatjuk, és a hitünkkel oda is elmegyünk vele. De valójában, amit az orvosok tesznek, hogy a tüneteket orvosolják. A tüneteket próbálják csökkenteni, megszüntetni, ha kell, műtéteket javasolnak, gyógyszereket írnak fel. Valójában mi történik? Nem látnak bele a szellemi hátterébe a betegségeknek, csak fizikális szinten próbálják úgymond helyrehozni a helyzeteket, a testünknek az állapotait. Ez az ő területük. Idáig látnak ők. Van azonban valami e fölött, ami Istennél fenséges. Isten a szellemi birodalomba elvégzi a betegségeknek az okát. Szünteti meg, és orvosolja a szellemiekben azokat a tüneteket. Többé nincsenek. A gonosz démonok eltávoznak, a szervek megújulnak, a töredezések, repedezések eltűnnek a testünkről. Ő végzi, a szellem által végzi. Tehát a láthatatlanból hozza elő a láthatóba a gyógyulásokat. Tehát Isten a gyógyító, mondhatjuk ezt. Az orvos az tüneteket kezel, és segít a helyzeteken, és dicsőség minden jó orvosért, és hálát adunk, és támogatjuk a munkájukat. Sokszor nem könnyű a munkájuk, de ismerjük el, hogy gyógyítani csak Isten tud. Ezt ismerjük el, ha orvoshoz megyünk, hogy Uram, Te vagy a gyógyítom akkor is. Te vagy az én gyógyítom. Mert Isten gyógyít, és Isten egy olyan jó Isten, hogy jobban akarja a te gyógyulásodat, mint ahogy te azt valaha el tudnád képzelni. Jobban vágyja, jobban akarja, és elvégezte, kifizette érte az árat, hogy megcselekedhesse. Így jönnek elő ezek a csodálatos jelek, csodák nap mint nap, amikor járjuk az országot. A cselekedetek, apostolok cselekedetei 10. fejezetben, a 38-as versben mondhatnánk, hogy ez egy vízválasztó igevers arra, hogy tisztán lássunk, hogy mi is zajlik a betegségeknek, meg a gyógyulásoknak a vonalán. Azt mondja itt a Szentírás, hogy a názáreti Jézust mind kente fel őt az Isten, Szent Szellemmel és erővel. Szeretném, ha elgondolkoznál egy picit, hogy miért ilyen sorrendben mondja, és miért kell megemlíteni az erőt is, ha már egyszer felkente őt Szent Szellemmel az Isten? Hiszen a Szent Szellemben benne van Isten teljessége. Miért mondja így a Szentírás, hogy felkente őt Szent Szellemmel és erővel? Több helyen fogod ezt így találni a Bibliában, azért, mert a Szent Szellem első helyen Isten szeretetét fogja képviselni az életekben. Első helyen azt fogja megmutatni, hogy mennyire szeret Isten. A Szent Szellem által öntetett ki ugyanis Isten szerelme a szíveinkbe. Tehát amikor a Szent Szellemmel való felkenetésünk, felruházásunk történik, akkor első helyen Isten elküldi az ő szeretetének az üzenetét. Mennyire szeret téged, hogy mennyire szereti az embert, hogy mennyire szereti az elveszetteket, és emellé oda adja az ő erejét, hogy tegyen bizonyságot arról. Nagyon fontos ezt látni. Ne úgy keresétek Istent, hogy hol az erőd és az erő megnyilvánulások. Nem, első helyen a szeretetét kell megismerned. Ő a szeretet. Ő maga a szeretet. És a szeretet fog gyógyítani. Mert nem bírja elnézni és elviselni, hogyha a szentjei szenvedésekben vannak. Tehát ezért mondja, hogy Isten felkente a názáreti Jézus Szent Szellemmel és erővel. Ezt jól jegyezd meg. Szeretet jön elől, és hozza magával Isten erejét. Nagyon fontos. Aki, nézzük meg, mit tett ezután. Aki széllyel járt, jótévén, és meggyógyítván mindeneket. Meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Ez magáért beszél. Ő körbejárt a Szent Szellemmel és az erővel, szerte járt, amerre csak Isten küldte. Mit végzett? Jókat cselekedett, azt írja, jókat cselekedett. Uram, mik ezek a jók? Nézzük meg. Meggyógyított mindeneket. Mindenki, aki hozzájött, meggyógyította. Ebből kiderül, hogy a betegséget Isten nem tartja jó dolognak. Ez az első, ami kiderül. Tehát nem mondhatjuk, hogy a betegség tőle van akkor. Mert ő meggyógyított mindeneket, és azt mondja a Biblia, hogy ez az a jó, amit Isten jó. Ő jókat cselekedett. Mit végzett? Meggyógyított mindeneket. És miért voltak betegek az emberek? Mert az ördög elnyomása alatt voltak. Vagyis rögtön itt a vízválasztó a betegségről, hogyha eddig nem láttad tisztán. Hogy honnan jött ez a betegség? Miként vannak ezek a dolgok? Tudnod kell, hogy bármilyen formája is lehet az ördögnek, de ez az elnyomása a betegség. Az ördög elnyomása. Vagy így, vagy úgy, vagy gondolatok formájában, vagy démonikus úton. Bármelyik formáját is hozza elő az életedben, az ördög elnyomása alatt vagy, ha a betegség tünetei jelentkeztek. És nincs elveszve a helyzet, mert elküldte a drága Jézus Krisztust felruházva a Szent Szellemmel és az erővel. Aki széljeját és megmutatta, hogy milyen hatalom van az ő nevében, hogy milyen hatalom van az ő szeretetében, milyen hatalom van az erében, és miket cselekedett. Meggyógyított mindeneket. Mert az Isten volt ő vele, így folytatja. Velünk van-e az Isten? Mit tudtok ti erről? Az Isten bennünk van, és velünk van. Lakozást vett bennünk, mi akik hiszünk. Lakozást vett bennünk, vagyis mi magunk is mondhatjuk, hogy amikor mi szerte járunk, amikor mi elmegyünk Siófokra, és elmegyünk Győrbe, és elmegyünk Szegedre, akkor ugyanez az ige meg fog nyilvánulni ennek az igazsága, hogy mivel Isten felkent minket Szent Szellemmel és erővel, ezért akik az ördög elnyomása alatt voltak, azoknak aznap fel lehet írni a szabadulásukat. Aval a dátum betehetik a Bibliájukba, aznap van az én szabadulásom napja. Akkor Isten kenete megérintette az életemet. Ez tegnap is így volt. Sokasága mondta az embereknek a teljes szabadulásukat. Nagyon köszönjük ezt a tisztánlátást, hogy láthatjuk, hogy miként van a betegség, és miként működik Isten ereje. Azért jelent meg az Istennek fia. A János levele írja, a 3. fejezet 8-as vers. Azért jelent meg az Istennek fia, köszönjük, hogy megjelent az életünkben. Nem győzünk hálát adni. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Akkor nem kell kétségbe esnünk, ha megmérettetésekbe kerülünk, ha próbáltatásokba kerülünk, mert Istennek a fia megjelent. És az ki kell jelentened, az nem lehet hiába való az életemben. Ha Isten fia megjelent, az nem lehet hiába való az életemben. Mert az ördög munkáit lerontja. Az ördög, nyugodtan jelens ki bátran, mert az ige írja, nem saját kútfőből származik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Mit olvastunk? Hogy az ördög volt az, akinek az elnyomása alatt voltak, akiket Jézus meggyógyított. Akkor merre fog elbillenni a mérleg, ha te ebbe hiszel? A gyógyulásod felé. Mert felkent minket Isten Szent Szellemmel és erővel, hogy meggyógyítsuk azokat, akik az ördög elnyomás alatt vannak. Bátorítson téged ez, hogy Isten fia megjelent. Isten elküldte a fiát. Elküldte a fiát, hogy az ördög munkáit lerontsa az életedben. Naponta jelents ki bátran. Mert amikor kimondod, akkor teszel rá egy pecsétet, hogy így van neked. És meghallja a körülötted lévő szellemi birodalom, és meghallják az angyalok, meghallják az ellenséges erők. És remegve elfutnak, mert az ige fel van kenve, és a kenet töri meg az igát. Jézus nevében. Isten az ő szeretetét megmutatta a kereszten, Krisztusban. Akarod-e tudni, mennyire szeret téged Isten? Tekints a keresztre. Mit szenvedett ott el Krisztus érted? És értem. És átvitte az ő szerelmes fiának az országába. És nem csak azt végezte el, hogy oda szögezte az adóslevelünket a keresztre, és ott valaki meghalt értünk, az Isten egyszülött fia, hanem amikor ezt a megváltást elvégezte, akkor minket abból a sötétség birodalmából kiemelt, és átvitte egy másik gyönyörűséges birodalomba. Az ő szerelmes fiának az országába által vitt minket. Akkor te most melyik birodalomban lakozol? A világosságban vagyunk. A világosságnak a fiai vagyunk, és a világosságot hordozzuk ebben a világban, ahol még élünk, ami a sötétség birodalma. De felettünk már nincs hatalma. Ez az egyik titka a kereszténységnek. Hogy e világban élünk, de nem e világból valók vagyunk. Ezen érdemes naponta meditálni. Belegondolni. Ha dicsekszünk az Úrban, az nagyon jót tesz a lelkünknek. Ha dicsekszünk a törvényben, akkor az Úr mindig fog hozni valamit, amit mutat, hogy még nem vagy teljes és tökéletes. Erről szeretnék röviden az evangéliumok szerint gondolkodni veletek. Hogy mi a közünk a törvénnyel, és mi a közünk a kegyelemmel. Jót fog tenni a lelkünknek. Nézzük az igenek a balzsamát ebben a témakörben, Lukács evangélium 18. fejezetében. 9-es verstől olvasunk egy példázatot Jézusnak a tanításából, amiből hiszem, hogy mindannyian tudunk most meríteni. Mindannyiunknak szól. Valahol meg fogjuk találni magunkat benne. Így mondja Jézus, némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették. Súlyos hiba ez, hogy ilyen besik. Akár még egy keresztény is, aki tudja, hogy megigazul. De ezek farizeusok voltak, akik a törvény szerint méregették magukat, és majd mint kiderül, magukat oly tökéleteseknek tartották, hogy dicsekedtek vele, és a másikat pedig ezzel a mércével megvérve a semmibe vették. Jézus példázatot mondott nekik. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Azt jelenti, hogy az ő imája nem hallatszott fel az égbe, ő csak magában imádkozott. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, e vámszedő is. Az első nagy baja az volt, hogy amikor imádkozott, akkor a másikra nézett, és nem Istenre. Az ima nem megy fel a mennybe. Mi azt hiszük, hogy Istennel beszélgetünk, és közben nyitva a szemünk, és a másikat nézegetjük, hogy az vajon milyen. Hol van akkor a szívünk? Istennel beszélgetünk akkor? Nem. Nem. Ő a mellét veregetve mondta, hogy ím Isten, itt vagyok én a tökéletes, a megigazult. És hálát adott neked, hogy én ez a tökéletes, nem vagyok olyan, mint ez a másik, akit így lenézett. Ez az imádság. Megnézzük, mi a Jézusnak véleménye erről. Így folytatja. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez nagyon katonás. Ennek így kell lenni a törvény szerint. A vámszedő pedig. Távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mit kért ő? Irgalmat. Istentől irgalmat kérni, ez egy nagyon-nagyon áldott dolog. Jézus így folytatja, mondom néktek, ez megigazulva ment alá. Ez aki megalázta magát Isten előtt, alázatot öltött magára, és irgalmat kért, megigazulva ment el. Inkább, hogy nem amaz. Nézzük csak, hogy kezdte Jézus, mit mondott? Hogy aki magát igaznak tartotta, így kezdett, hogy ők igazak, elbizakodott magában, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, nem ment haza megigazultan. Hiába tartotta magát akármilyen igaznak, a törvény szerint. Isten szemében nem volt igaz ember. Ugyanis a törvényben próbálta megélni az ő Istennel való közösségét. És az nem fog menni. Mert a törvény kőtáblákra lett írva. És az embernek akkor még kőszíve volt. És a kő az rideg-hideg dolog. Nem tudott közeledni a törvény által Istenhez, ez a farizeus. Akár mennyire tökéletesen megélte, amit a törvény írt, és megcselekedte. De a büszkesége, a kevéssége, és a másikat lenéző magas orra nem tudta előbbre vinni Istennél. Nagyon nagy tanulság ez nekünk. Akár mennyire érezzük, ami igaz voltunkat Isten előtt, ne nézzük le a másikat. se azt, aki Krisztus testében már igaz, Isten szent vér által, se azt, aki még kint van a világban, és így meg úgy cselekszik. Irgalmat kérjünk rájuk, kegyelmet kérjünk rájuk, és adjunk hálát, hogy mi már egy kicsivel előbbre vagyunk Istennél. Ez a helyes út, alázattal menni Isten elé mindenkor. Mert aki magát megalázza, az fog felmagasztaltatni. És aki felmagasztaltatott, magas orral megy Isten elé, Isten azt fogja kérdezni, ugyan mivel dicsekszel? Mit van, amit nem úgy kaptál? És ha úgy kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Az orrunkra fog koppintani. És az nagyon jót tesz nekünk, hogy megtérjünk abból. Ezt szeretettel fogja végezni. Szeretettel fogja végezni Isten minden esetben. Itt a pár verssel azt követő részben nagyon érdekes, hogy egy farizeus főember megy Jézushoz, és ennek a történetét is pontosan itt részletesen rögzíti a Biblia. Hogy is voltak a farizeusok a törvénnyel? És ezáltal Istennel a szívük milyen kőkeménységben volt? És Isten miért nem tudta őket ezért úgy magához ölelni, hogy szerette volna? Elolvasok itt az igét, a 18-as verstől a 23-as versig. Lukács evangéliumban vagyunk, nem kellett még lapozni se. 18. fejezet. Megkérde őt egy főember, mondván, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Vagyis látjuk, hogy ezeket a farizeus főembereket nagyon is foglalkoztatta az örök élet. Mert ezzel a kérdéssel ment oda Jézushoz, hogy mit kell tennem, hogy elnyerhessem az örök életet. Annyira foglalkoztatta őt ez az örök élet, hogy a Márk írása szerint azt fogjuk olvasni, hogy oda futott Jézushoz. És azt is olvassuk ott, hogy letérdelt. Tehát igazából elismerte, hogy akihez megy, ott van a válasz. És oda futott, annyira foglalkoztattak el, és oda futott a Jézushoz. Itt a Lukács szerint ezt nem írja, csak azt, hogy egy főemberről van szó. Ott azt olvassuk, hogy egy gazdag ifjúról volt szó, aki oda futott a Jézushoz, és letérdelt előtte. Az, hogy nagy gazdagsága volt, az nem csoda különben, mert fogjuk olvasni, hogy ifjúsága óta betartotta a parancsolatokat. És a parancsolatokat, ha az Ószövetségben valaki megtartotta, akkor áldásokat ígért az írás. Hát egy gazdag ifjú volt, ez fontos tudni a történetben, nagy gazdagsága volt. És így ment oda Jézushoz, és kérdezte, mit kell cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem. 19-es vers mondja, mondta neki Jézus, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy az Isten. Nagyon érdekesen válaszolt Jézus neki, mert azt akarta ezzel tudatni, hogy ha te engem jónak nevezel, akkor te ezzel elismered, hogy én itt Isten vagyok a földön. Nem vagy messze az igazságtól. Nincs senki jó, csak egy az Isten. Miért nevezel engem jónak? Csak nem kapták jelentést arról, hogy Isten fia van itt előtted. Közel volt az igazsághoz, mert Jézushoz ment, és ezt a kérdést tette föl. Jézus folytatja, a parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot, ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Hangsúlyozom, hogy nem csoda, hogy gazdag ifjú volt, mert egy törvényben nevelték, főember volt, és mindezeket megtartotta, amit a törvény írt. Jézus ezeket halván mondanéki, még egy fogyatkozás azért van benned. Amikor a törvényben akarjuk megmérni magunkat, és Isten elé állni, hogy milyen tökéletesek vagyunk, Isten mindig rá fog mutatni még valamire, ami hiányzik. Ahhoz, hogy olyan tökéletesek legyünk. Ha egy jottácskát kihagyunk a törvényből, és a törvény szerint akarunk élni, akkor már nem vagyunk azok, mert az egész ellen vétettünk, és rá fog mutatni Jézus, amire itt még valami hiányzik. Ne dicsekedjél. Ez Jézus azért, hogy ráébedjünk, hogy csak kegyelemből tudjuk elnyerni. Jézus ezeket havá mondanék, hogy még egy fogyatkozás azért van benned. Add el, és most jön, mit kér tőle? Mert Jézus belelát a szívekbe. A törvényben tökéletes volt a fiatalember, de mondta Jézus, azért valami mégiscsak hiányzik. Nézzük meg, mit kér tőle. Add el mindenedet, amit van. És ő gazdag ifjú volt. Add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jelkövess engem. Az pedig ezeket halván, igen megszomorodék, mert igen gazdag volt, és eltávozott onnan. Vagyis Jézusnak a kérése az nagyon különleges volt, mert Jézusnak mindig megvolt a gazdagsága, nem a gazdag ifjú vagyonára volt szüksége, hanem azt tette próbára a szívében, hogy vajon ott vagyok-e én a pénz előtt? Hova helyezel engem a szívedben? Ez a gazdagság ura le téged, vagy tényleg akarsz engem követni, és el tudod engedni a gazdagságodat? Jézus nincs ellenére annak, hogy gazdagok legyünk, mert ez több helyen kitűnik, ő szegény élet, hogy mi gazdaggá tétethessünk. A baj akkor van, hogyha ez a gazdagság elkezd uralni minket, és Isten elé lép a szívünkben. És ez volt a gazdag ifjúnak a nagy baja. Meg volt a gazdagsága, ami persze az is Istentől volt, minden Istentől van az életünkben, de elkezdte őt Isten helyett vezérelni. Pénzvezérelt volt. A gazdagság fontosabb volt neki, mint hogy Jézust kövesse. Nem tudta elengedni. Nem tudta elengedni. Az uralta a szívét. A gazdagság azért nagyon veszélyes, mert telhetetlenné teheti az embert, hogyha azt hiszi, hogy attól leszünk többek, mert még több lesz nekünk. Szó nincs róla. Minden, amink van az Úré, és ha ő elkéri a bármit is, oda kell adnunk. Hogy láthassuk, hogy ő van elől a szívünkben. És van, amikor így megpróbál minket az Úr. És ha neki odaadjuk, mennyit ígér vissza? 100 annyit. Nem lehet elszegényedni úgy, hogy az ember az Úrnak ad. Nem lehet. Próbálj meg elszegényedni, úgy, hogy odaadtál mindent az Úrnak. Nem lehet. Aki kölcsönáld a szegénynek, az Úrnak adta azt. Az ifjúnak az volt a próbája, hogy egy valami hibáncik nálad. A pénz uralja az életedet. És a gazdag ifjú nem tudta kiállni a próbát. Megszomorodott a szíve, pedig mondta neki Jézus, hogy kincsed lesz a mennyben, gyere, kövess engem. Jó élet vár rád, gyere, kövess engem. Nem tudta megtenni, elment, és nagy szomorúságban megmaradt a pénze. Megmaradt a gazdagsága. A Máté 19:29-ben Jézus hozzáfűz itt valamit. Így mondja ott, aki elhagyja házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit. Tehát bármit, amit elkérhet az Úr tőled. Ha olyan helyzet áll elő. Szüksége van a királyságnak rá. Vagy akarja tudni, hogy vajon hajlandó vagy engem előbbre helyezni azoknál. Erről szól az egész. Azt mondja Jézus, az én nevemért. Mindaz 100 annyit vesz. Jézusnak gondja lesz rá, hogy mindenből 100 annyit visszakapsz. Csak bízzál ő benne, és így folytatja, és örökség szerint nyer örök életet. Jézus itt kihangsúlyozza, hogy mindazt visszakapod százszorosan. De az örök életet, ami csak én adhatok neked, az csak örökség által nyerhető. Odaadhatod a 100 századot. Odaadhatod minden vagyonodat. Az örök életet nem fogod tudni megnyerni vele. Az örök életet, az csak örökség szerint fogod tudni megnyerni, mert azt az elsőszülött fiúnak kellett kiérdemelni, megszerezni. És ő, mint örökös társ adja neked. Örökségként. Sokan gondolják, hogy a pénzükkel vesznek majd kegyelmet Istentől, meg ezt tesznek, meg azt tesznek, meg dicsekszenek az Úrban, hogy miket tettek, meg hogy tettek. De ez nem kedves úgy Isten előtt, mert nem ismerjük el, az első helyen az ő öröksége van, ő mit szerzett neked, ő mit végzett, érted? Mi van az örökségében? Azt csak örökség szerint tudod elnyerni, kegyelemből. Nem lehet másként. Bár ő azt akarja, hogy első helyen legyen az életedben. És ha valami oda elé kerül, azt el fogja kérni tőled. Nem tud együtt élni Isten akkor veled teljes közösségben, ha valami más odafér között a szívedbe, ő elé. Ezt mindig meg kell vizsgálni. Lehet egy családtag. Lehet a gyermeked. Lehet bármi, ami elébe kerül Istennek, Isten első helyére lépett, és Isten kiszorult a második helyre, vagy a harmadik helyre, akkor bálvánnyá vált az életedben. és akkor Jézus fog szólni, és meg el fogja kérni azt. El fogja kérni azt. Csak ő lehet első helyen az életedben, és ő adja örökségként neked az örök életet. Nagyon fontos, hogy ezt a gazdag ifjút, ha végig gondoltuk, lapozzunk egyet. És a Lukásnak a következő fejezetében olvasunk egy másik történetet. Ugyanis azért került egymás mögé, egymás követő fejezetbe ez a két történet, hogy jó kontrasztos legyen. Mert ha megfigyelitek, Jézus egy vámszedővel, akit Zakeusnak hívtak, teljesen más módon talál hangot, és teljesen más módon beszélget vele, és más lesz a kimenetele mindennek. És ez végtelenül tanulságos lesz nekünk most. A Lukács evangélium 19. fejezetében tehát olvassunk el egy rövid történetet itt, egy vámszedőről. Jézus bemenvén által ment Jerikón, Jerikó pedig az átok városa volt, ezt tudjuk az Ószövetségből. Ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zakeusnak hívtak, és az fővámszedő volt, és gazdag. Újra találkozunk a gazdagsággal. Ő azonban nem farizeus volt, ő vámszedő volt. A vámszedők a leggyűlöltebbek voltak abban az időben, mert a római birodalom uralma alá került Izraelben, a vámszedők kellett, hogy szedjenek vámot a rómaiaknak, és igen, nem szeretett emberek voltak. Azt is elszedték sokszor, ami nem járt volna nekik, és nem mindig barátságos úton történt ez. Hát a vámszedők gyűlöltek voltak. Nem mondom, hogy ma az adóhivatalnak a tisztviselői nagyon közszeretettek lennének, de valami hasonló helyzet volt akkor is. Jézus nevében. Ami jár Istennek, azt oda kell adni, és ami jár az ország törvényei szerint az adóhivatalnak, oda kell adni. Ez Jézus parancsolata. És imádkozni kell az országnak a vezetőiért. Visszakanyarodva tehát egy gazdag emberről volt szó, aki fővámszedő volt. Igyekezett Jézust látni. Valami megmozdult Zakeusban. De jó lenne látni ezt a Jézust, amiről annyit beszélnek az emberek. És amerre csak jár, csodákat tesz. És megtudjuk, hogy ő egy kicsi ember volt. Igyekezett Jézust látni ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivel termete szerint kis ember volt. Hát picurka volt, a tömegből nem látott ki. Nem látott ki a tömegből, nagyon szerette volna látni Jézust. És ha az emberben valami nagyon mozog és munkálkodik, akkor mindig van megoldás. Ő is kitalált valamit. Előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt láthassa, Jézust. Vagyis azt mondta, fölmászom erre a fára. Innen minden tisztán látok majd. Mert arra volt elmenendő a Jézus. És ott volt a szívében, hogy jaj, de szeretnék találkozni ezzel a Jézussal. Úgy szeretném őt megpillantani. És hogyha akadályoztatás is van az életemben, valami módon oda nekem el kell jutnom, hogy őt láthassam. Volt benne egy ilyen törekvés, ami nagyon tetszett Jézusnak. Mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus. Tehát Zakeus fölment a fára, Jézus pedig arra elmenendő volt. Jézus feltekintett, ahol Zakeus ült. A kis ember, de fölment a fára. Jézus föltekintett, és látta őt. Akármilyen picinek érezzük magunkat a királyságban, mert Jézus lát minket. Ez benne foglaltatik. Mondanék ki, Zakeus, figyeljétek meg, ezt a pici embert Jézus a nevén szólította. Arról a farizeus főemberről a mai napig nem tudjuk meg, hogy hogy hívták. Pedig 3 evangéliumban került rögzítésre. Az egyik helyen főembernek mondja az ige, a másik helyen gazdag ifjúnak mondja az ige. De a nevét Jézus nem szólította a nevén. A kapcsolata rideg-hideg volt a törvény által. És Jézus nem szólította a nevén, mert érezte ezt a 3 lépés távolságot, amit a törvény hoz a szívünkre. Nem tudjuk meg a mai napig a nevét. Zakeusom fölnézett Jézus a fára, és azonnal a nevén szólította. Zakeus, nem vagy nálam elfelejtve. És nézzük meg, mit mond. Hamar szállj alá. Gyere csak le arról a fáról, Zakeus. Nézzétek meg ezt a közvetlenségét Jézusnak, hogy Jézus milyen közvetlen tud lenni az emberre. Hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Tehát többenetes, nem? A kis Zakeus, aki a szívében eltökéli, hogy nekem mindenképpen látnom kell őt. És erre megy el, és valahogy erre a fára fölmegyek, és fölküszködöm, és odaülök, és megpillantom a Jézus, mert látni akarom őt. Közéltem meg a döbbenetét a kis Zakeusnak, hogy ott ül a fán, nézi a Jézust, és Jézus szemei egyszer csak felpillantanak rá. Azt mondják, Zakeus? Gondolom, már ettől kapott egy szírszédültés, és Jézus folytatja. Gyere csak le onnan a fáról, Zakeus! Mert ma nálad kell vacsoráznom. Na most Jézusnak vannak ilyen csodálatos, váratlan közlései, amire a szívünk sehogy máshogy nem tud felkészülni, csak állandóan elvárásban vagyunk, hogy ő szól hozzánk. Mert megteszi. A közösségnek ez a szépsége. Nem tudod, hogy a következő pillanatban mit mond neked majd a Jézus az ő szerelméből. A közösség erről szól. Lehívta Zakeust a fáról. Gyere csak le, Zakeus! Ma nálad kell vacsoráznom. És ez a kell, ez honnan származott Jézusnak? Hogy nekem ma oda kell bemennem a te házadba. Mehetett volna annyi más házhoz vacsorázni. És biztos hívták is sokan. Hogy Jézus, gyere be az én házamba, tiszteld meg az én házamat. És nem hiszem, hogy hiány volt a meghívásoknak. Honnan vette ezt Jézus, hogy neki ma kell, hogy ott kell vacsoráznia? De mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy amit látok az atyámnál cselekedni, azokat cselekszem. Azokat szólom. És fönt az atya szeme látta ezt a kis Zakeust. És Jézusnak el volt rendelve, hogy mivel ez a Zakeus éhes a szívében, hogy téged megláthasson, hogy téged hallhasson, téged láthasson. Az atya kirendelte. Jézus ma ott vacsorázol. Megéri az, ha éjség van a szívünkben. Nagyon sokat hoz az nekünk. Nagyon sokat hoz az nekünk a közösségben. Ha ilyen elváró, mindent odaszánt hittel hajlandók vagyunk fölmászni a fára, ha kell, hogy Jézus megpillanthassuk egy helyzetben. Sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. Nagy öröm volt Zakeus szívén. És mikor ezt látták, mindnyájan zugolódni kezdtek. Képzeld el a farizeusokat. Hogy ezt a bűnöst, ezt a vámszedőt, ezt a fő vámszedőt, ezt is, hogy mert vele szóba elegyedni, meg hogy hozzá bemenni, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Hát hiszen ez az Zakeus nem tartotta meg a törvényt. Ott csent el, ahol tudott a vámból. Ő is gazdag lett. Csak nem úgy, ahogy a törvény mondta neki. Meggazdagodott, de úgy, hogy elcsent belőle. Bűnös, azt mondták a farizeusok, bűnös ember. Nem tartja be a parancsolatokat. Jézus mégis kinézte Zakeust. Közösséget keresett vele. Mondta, bemegyek hozzád, és ma nálad vacsorálok. Valami készül. Figyeljetek nagyon. Mert ez Jézus szíve. Ez Jézus szíve. Zakeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mi történt ezzel az Zakeussal? Aki eddig fővámszedő volt, és csend abból, amiből lehetett, és meggazdagodott. És Jézus föltekint rá, és azt mondja, Zakeus, figyelj, ma hozzád megyek be vacsorára. És Jézus a szeretetét vitte ennek a kis embernek. És a Jézusnak a szeretete, a Jézusnak a pillantása, a szeme pillantása, Jézusnak az, hogy a nevén szólította őt, hogy Jézus közösségre vágyott vele, hogy Jézus oda akart bemenni ő hozzá, akkor lehetett volna 100 másik helyen aznap este. Ez megindította Zakeus szívét. És megtért azokból a dolgokból, ami addig nem volt helyén való Isten szemében, mert ugyanis a törvény az Isten szemének a kívánságait tükrözi, hogy így kell élni, így kell helyesen élni. Mondta, abban a pillanatban, hogy megérintette őt a Jézus szeretete, megtérésre indult. Mindent visszaadok, amit elloptam. Ha valakinek perpatvarkása kárt okoztam, négyszeresét adom vissza. Úr Jézus, csak te a te szemeidet továbbra is. A te szeretetedet, a te tekintetedet, a pillantásodat, hogy gondoltál rám, hogy a nevemen szólítottál. Zakeus szíve megindult a jóra, hogy jót cselekedjen, de nem a törvényt tette. És odaadja az egész vagyonát, nézd meg, mert a szeretet megindította a szívét. Hogy Jézus felfigyelt rá, Jézus hívta őt, hogy Jézus közösségre vágyott vele. A gazdag ifjú, a törvénytisztelő, a főember egy darab dínárt nem tudott odaadni Jézusnak. Mert a törvény szerint hideg volt a szíve. A törvény elhidegíti az embert Istentől. Egy legkisebb dinár garasocskát nem tudott adni Jézusnak. Elszomorodott a szíve, és elment. Elment. Zakeus pedig Jézusnak a közelségére, és Jézusnak a szeretetére megindult. Látjátok, hogy mit tesz az emberrel a törvény. Itt van a példa. És mit tesz, amikor Jézus meglátogat a szeretetével? A törvény nélkül. Nem mondta neki Jézus, hogy ennyi, Zakeus, mennyit loptál. Honnan ez a gazdagság? Bár lopni nem helyes, mindenki tudja. De Jézus nem fette őt, és nem kárhoztatta őt, egyszerűen csak szerette őt. És a szeretet megindítja az ember szívét. A szeretet az Úrnak a jósága megtérésre indít. Ezt írja a Biblia. Nem a törvény. És mégis a törvényt sorolják ma is a keresztények. Nagy buzgalommal. És ha tévesztünk, akkor a fejünkre olvassák. Fejünkre olvassák. De attól nem fogunk megváltozni. Attól csak nagyobb kározat alá kerülünk, és még messzebb kerülünk Isten szeretetétől. Aki elvitte azt a bűnt már, és megfizette az árát. És azt mondta, itt vagyok, szabadon szerethetsz. Nem áll többé már a törvény az utamba, hogy téged szeresselek. Ezt érezte meg Zakeus. Jézus szabadon szerethette őt. És fogadta ezt a szeretetet. És ez a kincse az életünknek, hogy Jézus szabadon szerethetjük a törvény nélkül. A törvény nélkül. Bizony, halleluja. Ez a nagyon nagy kincse az életünknek, hogy szabaddá lettünk. Szabaddá, a törvénytől lettünk szabaddá. És a szeretetnek a birodalmába kerültünk be. Átvitt az ő szerelmetes fiának országába, az ő szeretett fiának országába, az ő szerelmetes birodalmába vitt át minket, és ha megéljük ezt a szerelmet, ezt a szeretetet, akkor fogunk megváltozni abból, ami nem jó, ahogy Zakeus is tette. Jézus így folytatja, hogy mondta pedig neki Jézus, ma lett meg üdvössége ennek a háznak. Kis Zakeus megtért. Mindent, amit eddig rosszul tettem, kiigazítom. Odadom, amit elvettem. Négyszeresét fogom, akivel rosszat tettem. És Jézus azt mondja, hogy üdvössége lett ma ennek a háznak. Hogy jött az üdvössége? A törvény által jött? Károsztatás által jött? Neheztelések által jött? Nem, Jézus nem tett ilyet. Jézus csak szerette őt. Gyere, Zakeus, gyere le a fáról. Nincs köztünk többé távolság. Nem kell olyan messziről nézned az én szeretetemet. Gyere le, hadd szereselek ma téged. Bemegyek a te házadba. Veled vacsorálok. Közösségre kívánkozom veled, mert tudom, hogy az Atya szíve látja, hogy a te szíved nyitva a szeretetemre. És így Isten megtalál sokakat nap, mint nap, akik befogadják ezt a szeretetet. És akkor jön a megtérés, ha az ember fel tudja fogni ezt a szeretetet, hogy az Atya szereti őt, akkor már könnyű a megtérés. Mert tudja az ember, hogy mit tenne Isten szeretete az ő helyébe. És könnyedén meg tudja cselekedni azt. Mennyire nem törvényből van? Mennyire nem törvényből van? A mi üdvösségünk. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Nagy dicsőség ez. Az Istennek jósága téged megtérése indít. Írja szó szerint a Biblia a Róma 2:4-ben. Vagyis ami minket a rosszból a megtérése fog indítani, ha közelebb kerülünk Isten szerelméhez, az ő szerető szívéhez, ha fel tudjuk dolgozni a szívünkben az ő szeretetét, akkor fog elindulni az a folyamat, hogy kezdjünk rálátni arra, hogy mi az, ami nem Isten szerint való az életünkben, amit Isten szeretete nem így tenne, és akkor tudunk azokból kijönni. Az ő kegyelme és szeretete által. Máshogy nem lehet. Ha törvényből tennénk azt, a szívünk rideg maradna. És bemehetnénk a templomba dicsekedni. Hogy ezt nem teszem meg, azt nem teszem meg, ilyen, meg olyan. És azt mondja Jézus, hogy az egyik megigazultan ment haza, a másik nem. Úgyhogy, hogy hol lopja meg az embert a törvény? Nagyon figyeljetek oda, rengeteg keresztényt rekesztenek még ma is a törvény alá. És az ő szájukból a halljátok, meg ne fertőztessetek. Ez nagyon fontos. Ne kezdjetek el úgy gondolkodni, hogy ők. Mert az ő szívük nincs közelebb Istenhez azáltal, hogy megtartják a törvényt. Nincs közelebb a szívük Istenhez. És amire Isten vágyódik, az a szívünk. Kezdetektől Ádámmal a hűvös alkonyatban együtt sétált. Azóta is vágyakozik az emberre való közösségre, hogy még közelebb lehessen az emberhez, akit ő teremtett. Arra teremtette, közösségre teremtette. Szeretete, hogy szerethesse Isten az embert. Nem robotokat teremtett. Az angyalokat nem tudja szeretni Isten. Az angyaloknak parancsolatokat ad, és azokat meg kell cselekedjék. Az embernek szabad akaratot adott, és azt mondta, hogy ha akarod, szerethetsz engem. Visszaadta a szabadságunkat, és azt mondta, ha akarod, szolgálhatsz engem. De csak az kedves Istennek, ha tiszta szívünkből jön, és a szeretet ihleti azt. Minden más, ami a törvényből jönne, az rideg és hideg. És az kőtáblákra van írva. A parancsolatok kőtáblákra lettek írva, és az Isten azt mondta, hogy újat cselekszem, és a kőszíveket elvette, és adott helyette érző hús szíveket, hogy azt a szeretetet tud érezni, hogy ő szeret. És az ő szeretetéből vezérelten tud cselekedni azokat, amik neki kedvesek. Látod-e a különbséget? Óriási a különbség. A Róma 6.14 mondja, hogy mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik többé. Mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Felmentésünk van a törvény alól. De azt mondta Isten, tudok egy jobbat. Közlöm az én szeretetemet velük, és majd ez a szeretet elvezérli őket. Hogy mit szabad és mit nem. Úgy mondja itt az írás, hogy a bűn ti rajtatok többé nem uralkodik, mert már jól ismeritek a 10 parancsolatot. Így mondja. Sok keresztény átírja ezt a verset így. A bűn ti rajtatok már nem uralkodik, mert betartjátok a parancsolatokat. Ezt írja? Nem, kimondottan felhívja figyelmünket, hogy azért nem uralkodik rajtunk a bűn többé, mert már nem vagyunk a törvény alatt. Akkor miért soroljuk ezeket? Miért soroljuk ezeket? Az ördögnek a munkatársai vagyunk ilyenkor, hogy kárhozat alá helyezzük a másikat. Ugyanis, ha a parancsolatokat halljuk, akkor a szívünk azonnal megszólal, igen, nem így kellett volna, és kárhozat alá kerülünk. Ha Isten szívétől halljuk meg, hogy nem így kellett volna, akkor rögtön hozza a balzsamot, a megbocsájtást, az ölelést, és azt a hangot, hogy gyere, menjünk tovább, legközelebb ezt nem rontod el. És előre visz. Tehát ugyan rámutat a hibáidra, de nincs kárhoztatás benne. És felszabadul a hited, ami a legnagyobb kincs a Földön Istennek. A legnagyobb kincs. Drága Úr Jézusunk, épp ellenkezőleg mondja, a törvény ad erőt a bűnnek, így írja. A törvény ad erőt a bűnnek, hogy a bűn volta még jobban kitűnjék. Szó szerint mondja a Biblia. Vagyis ha a törvény van szemünk előtt, akkor az embert kísértés éri arra, hogy azt megcselekedje. És még nagyobb ereje lesz a bűnnek a törvény által. Vagyis a törvénykező keresztényeket óva intelek, hogy kerüld, ameddig nem vagy gyökeres ebben az igazságban. Ha már meg tudod őket győzni arról, hogy nem úgy van, akkor szeretetben meginthented őket. De vitákba oly mértékig ne bocsájtkozz, hogy ha érzed, hogy a másik nem nyitott szívvel hallgat, hanem ellenségeskedik, akkor mondj el egy imát és engedd őt az útjára. Még nincs itt az ideje, hogy befogadja a szíve az igazságot, ami nálad már megérett és kivirágzott. Eljött a te világosságod följebb van. A mi világosságunk is emelkedik a teljes déli, de ő még nem jár ott. Törvényben gondolkodik. És kárhozat alatt van. Hogy miért nagy baj ez? Azért, mert következőképpen működik ez. A halál, ami munkál a világban, annak van egy fullánkja. Azt mondja a Biblia, hogy a halál fullánkja a bűn. A bűnnek pedig hol van az ereje? A törvényben. A bűn ereje pedig a törvény. Ez 1 Korintus 15 mondja, az 56-os vers. Vagyis ha a törvény tartott szem előtt, akkor a bűnt erővel töltött fel. Erőt ad neki. Hogy hatalmat vehessen az életed felett. Pedig mondja az írás, hogy a bűn ti rajtatok már nem uralkodik. Nem azt jelenti, hogy nem követheted el azt a bűnt. Azt jelenti, hogy nem vesz feletted hatalmat, ha szem előtt tartod azt, hogy te már kegyelem alatt vagy. Ki tudsz könnyedén jönni belőle. Tovább tudsz menni Istennel. Az ő kegyelméből. Úgyhogy szent maradsz, hogy igaz maradsz, hogy engedelmes maradsz, és ő tudod szolgálni. Nagy kegyelem ez, ha megismerheti az ember, hogy a bűn ereje a törvény. Ezért a törvényt soha ne vizsgálgassátok eletörölve. Az annak az időkorszaknak adatot, amikor még az örökös kiskorú volt, ezt írja Galata. Szükség volt rá. Abban az időben szükség volt rá, amíg előhozza a messiást. Törvény alá rekesztve voltak. Most pedig felszabadultunk. A törvény alól. Kegyelem alá kerültünk, és ez nagyon nagy áldás a Jézus nevében. Törvényt eltörölte, és hozta helyette a kegyelmet Isten. Hatalmas dolog, hogy kegyelmet kegyelemre vehetünk a Krisztusban, az ő életében. Azt mondják sokan, hogy ha a kegyelmet így hirdetjük, akkor majd az emberek a bűn felé nyitnak, és szabadon élik a bűnös életüket. Sok keresztény azt mondja, hogy ezért nagyon veszélyes ezt így hirdetni. Hát nem én hirdetem, a Biblia írja, én csak elmondom, én igen hirdető vagyok, de egy dolog biztos, hogy előtte is elkövették a bűnt, amíg nem adtam nekik engedélyt rá. Ugye? Ötösként voltak is, ugyanazt tették. Tehát én nem azt mondom, hogy a bűnt szabadon cseleked meg az életedben, szó nincs róla. Én azt mondom neked, hogy ha megismered Isten szerelmét, akkor Isten szerelme szorongatni fog a jóra. És szerelemből tedd azt, amit kell, és ne törvényből. Közelebb leszel Istenhez. Közelebb. Nézzük meg, hogy ezt írja a Biblia. Az 1 Korintus 15-ben egy nagyon... 2 Korintusra megyünk, elnézést, a listánk stimmel különben, a tolmás listra. A 2 Korintus 5-ben a 14-15-ös versek szóljanak most nekünk. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy olyan rabja lettél az ő szerelmének, ha ebben a szeretetben meggyökeresztél. Nem tudsz másként tenni, csak ahogy az ő szíve lüktet. Nem tudsz más tenni. Pontosan úgy lesz az, hogy a törvényben megvan írva a főparancsod. De nem azért cselekszed, mert ott úgy megvan írva. Mert attól még nem ismernéd meg az Istennek a szerelmét. Hogy látjátok a különbséget. Isten egy magasabb szintre emelte az övéit. És ezt mondja, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, ez a Jézus, ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. Vagyis te is és én is meghaltunk, ő benne. Mindazok meghaltak, és azért halt meg. Mindenkiért. Vagyis Jézus az egész világért, mindenkiért. Hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek. Itt a nagy lényeg. Hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Vagyis egy új életre hív el minket Isten, és azt mondja, ezt az életet akkor tudod élni, hogyha az én szerelmem szorongat téged. Ha az nincs benned, képtelen vagy élni annak, akit én feltámasztottam a halálból. Mert nem ismered őt. Hiába tudod sorolni a 10 parancsolatot. Hiába tudod sorolni a törvényeket. Akkor csak magadnak fogsz élni. Ki tudod pipálni, hogy ezt megcselekedtem, ezt mondta a törvény, ezt megcselekedtem, ezt meg. De Jézusnak nem lesz illat az oltár előtt az életedből. Nagyon nagy különbség. Itt a versből olvastuk, tehát többé nem a bűnnek élünk, hanem a megigazultságnak. Amit ő mond, az ő szeretete a parancsolat, a szíveden. És ha elvéted, akkor is van folytatás. Csak ki kell igazítani magadat. A János evangélium, nincs Jézusban, Krisztusban károsztatás. Szabadok vagyunk, mert a szívünkre tekint. A János 14, és ott a szeretet törvénye szorongat minket, és ő avval tud együttműködni, sehogy máshogy. János evangélium 14. fejezete és a 23-as vers mondja. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Látod-e, hogy honnan van, hogy megtartod az ő parancsolat? Jézus hova emelte föl ezt? Ha valaki szeret engem, és mit kér Jézus? Az én szeretetemből cselekedd ezeket. Ha valaki tényleg szeret engem, ha valaki tényleg az én szeretetemet tartja szem előtt, akkor elfelejtkezhet, mit ír a törvény. Nem kell a törvény szerint sorolni. Ne bántsátok egymást a törvényeket. A törvény ad erőt a bűnnek. Más megvilágításban jött el az új szövetségben az Úr hozzánk. Ha valaki szeret engem, garantált, hogy megtartja az én beszédeimet. Ha valahol másként cselekedtél, mint az én beszédeim írják, szem elől vesztetted a szeretetet. Valahol. Térj gyorsan vissza. Térj gyorsan vissza. Mit mond a szívedben a szeretet? Fogod tudni, ha elcsendesedsz. Fogod tudni, hogy ezt nem így kellett volna. Ezt nem lett volna szabad így mondanom. Mert ha még az igazság is volt, de megbántottam vele a másikat. Meg kell térned. Azt mondja a Biblia, az igazságot szóljátok szeretetben. De nem lehet az igazságot garombán mondani a másiknak. Az igazságot szeretetben, és ha úgy tetted, hogy indulatot tettél mellé, már meg kell térned belőle. Mert azt mondja, ha valaki szeret engem, megtartja, szereted-e az Urat? Nem sértheted meg a másikat. Semmiképpen. Tudjátok, hogy létezik a szeretetnek egy, ha szabad ezt mondanom, egy alapcsomagja. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Valaki hiszen ő benne, el ne vesszen. Isten szerette az egész világot. Ez az alapszeretett csomag. E fölött van egy másik, ahol nagyon sokan ti már bejutottatok és ismeritek ezt. A 14-23-as így mondja János evangéliumban. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. Ez már egy magasabb szintű megnyilvánulása az ő szeretetének. Zakeusnál is ez nyilvánult meg. Zakeus, ma hozzád kívánok bemenni. Veled akarok vacsorázni. Hozzád akarok bemenni. Akarom közölni veled az én szeretetemet. Hogy megismerj engem. És onnantól ezzel fogod tudni, hogy mit kell és hogy kell jól cselekedni. Egy magasabb szintű megnyilvánulási formája a szeretetnek a lakozó szeretet. De ez nem az a szeretet, amiről a János 3-ban ír, hogy úgy szerette a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát. Azt mindenkire elvégezte. De nem mindenki fogadta be, és nem mindenki jár benne. Van-e felett egy olyan szeretet, amikor te befogadod őt, és ő jön lakozni te benned? Lakozó szeretet, nem ezt írja? Aki szereti, az ahhoz megyünk, mondja, aki szereti az én atyámat, és szeret engem, ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. Ez egy lakozó szeretet. Ez ott lakozik veled, és a közel-keleten az a szokás, hogyha jön egy vendég, és befogadod, egy gazdag ember, akkor az az első mondata, hogy mindenki az én vendégem ma. Az összes költség engem terhel. Hívjál meg minden ismerős, minden vendéget. Nagy lakomát csaphatsz. Örvendezések vannak. És ez minden számla engem illet, mondja. Enyém minden gond. Én gondot viselek rólad, mert én most itt lakozom. Lakozó szeretet. Enyém minden költsége ennek. Én gondot viselek róla, mert én megengedhetem magamnak. Ez Isten, azt mondja, ott lakozom. És adjál teret nekem, és én megnyilvánulok. Ez egy magasabb szintű szeretet megnyilvánulás. A lakozó szeretet, minden pillanatban megnyilvánuló szeretet. Mire van szükségünk? Ha kell, megvigasztal, ha kell, megépít. Az omladozó falakat fölépíti, a repedezéseket helyre teszi. A szíveket begyógyítja. Minden pillanatban lüktető szeretet, lakozó szeretet. Isten erre vágyik. És ha ezt szem előtt tartod, és ebben vagy hajlandó vele együtt munkálkodni, akkor a törvénynek minden pici gyótáját betöltötted. Mert ugyanis eltörölte, azt mondta, ne úgy nézd, így nézd. Az én szeretetem által. Az Úrnak a jelenléte felemelt most minket oda, hogy most tiszta szívből fogjuk őt úgy dicsérni, az Úr jósága és szeretete kezdi majd vezérelni a szívünket, úgy, ahogy eddig nem, mert megértettünk valamit. A lakozó, ugyanis ő benned lakozik, a szeretete vezérel, a Szent Szellem elvezet minden igazságra. Bízd magad rá, tanulj meg együttműködni vele szeretettel. Tanulj meg vele együtt lüktetni ebben az életben. Úgy élni, ahogy ő kívánja. Az ő szeretete diktálja. Mit diktál a szeretet? Azt cselekedni. És ez a világ nagyon éhes Isten szeretetére. Végtelen éhség van az emberek szívén. Mindenhol és mindenben ezt keresik. Sehol máshol nem találják meg, csak a Krisztusban. Mert ott lakik Istennek a teljessége. És a szeretete is. Nincs máshol. Úgyhogy a beköltöző szeretet, ami benned ott lakozik, az szeretne másokhoz is beköltözni. Legyél nagyon-nagyon buzgó ebben. Isten szíve keresi a világban azokat, akik befogadnák őt. És nem ilyen kényszer táplálékként, hogy addig beszélünk, amíg végén azt mondja, hogy jó, most már hagyjál békén, elmondom ezt az imát. Nincs ott az igazi befogadókészség. És Isten nem ilyen erőszakos. Várd meg, amíg a szíve felébred. Beszélj a Jézusról, és add át neki, hadd menjen ő elől. Ha megérintette a másik szívét, akkor be fogja fogadni. Akkor be fogja fogadni a drága Jézus. És a világban egy hatalmas kiáradás előtt állunk. Óriási kiáradás előtt állunk. Megöntözi a földet az ő dicsőségével. A dicsősége fog áradni. A dicsősége fog áradni. Zárásként egy igét engedjetek meg, és akkor a mai igehirdető résznek a végére értünk. A Mózes 2-ben nagyon sok akadályunk és problémánk jelentkezhet az utolsó napokban, mert a világ is tele van gondokkal. Tele van a világ megoldatlan helyzetekkel. Az emberek mindenfelé keresik a megoldást. És sokan, sokfelé, van, akik az Úrban, és még így is csalódottá válnak. És így is csalódottá válnak, mert nem jött az eddig remélt segítség. És sokan feladják a hitüket. Pont ezért, mert azt mondják, hogy én a legjobb tudásom szerint hittem eddig ebben, és nincs még sehol. És nekik szeretnék hozni egy igét, amit az Ószövetségben szólt Isten akkor, amikor Izrael népe egy olyan helyzetbe került, hogy az emberi látásmód szerint nem volt megoldás. Az egyiptomi sereg mögöttük, a tenger előttük. Melyik halált válasszuk? Nem volt kimenekedés. Vagy a tengerbe fulladunk, vagy az ellenség legyilkol minket. És akkor a nép Mózeshez sírt fel, Mózes pedig Istenhez. És Isten egy olyan bátorító üzenettel válaszolt a népnek, amit ma mindannyiatoknak mond. Mindannyiatoknak mondja. A 14. fejezet, ez 2 Mózesben, és a 13-as vers. Ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. És azt mondta Isten, ugyan vannak ellenségek, amitől most remegve remegtek. De egyet mondok nektek, hogy az Úrra nézzetek, az ő szabadítását tekintsétek. És ezek az ellenségek, amelyeket ma láttok, ezeket soha többé nem fogjátok látni az életben, mert legyőztem ezeket, mondja az Úr. Csak tartsd ki, az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek. Az nem azt jelenti, hogy nem teszünk semmit, hitben vagyunk, és hálákat adunk. De nem aggodalmaskodunk, és nem félünk, és nem remegünk. Ez a világ meg kell lássa, hogy mi mások vagyunk, mint a félelmekkel teljes, aggodalmaskodó, depressziós világ. De nekünk azt mondja az Úr, ezek az ellenségek, akiket ma láttok, akik ma kikértek benneteket, akik akadályoznak, és így és úgy, és lehet, hogy mindenki sorolhatná a sajátját. Mondja Isten, ezektől ne féljetek. Többé nem látjátok őket. Eljön ez a nap, és ez hamar van. Minket kiemel Isten ebből a világból, és addig is nagyon sok megoldást fog hozni. De kiemel minket innen, az elragadtatásnak a pillanatát 2000 éve hirdeti a gyülekezeti testnek. Minden nappal közelebb kerülünk hozzá, hogy mikor az Isten titka, de tudjuk, hogy Isten így vagy úgy, de kiemel minket ennek a világnak a bajaiból, és ezeket az ellenségeket többé nem látjuk. Halleluja! Ha egy olyan gyülekezetet tekintesz, ahol hirdetik rendszeresen az Úr eljövetelét, és az Úr eljövetelében való örvendezést, és a jövőnket az Úrban, sokkal kevesebb tünet és betegség tapasztalható azokban a gyülekezetekben, és sokkal nagyobb öröm. Tehát nekünk élő reménységünk van. Nem ebben a világban fogunk örökké élni. A problémák mindig úgy jönnek, hogy azt mondja, hogy itt vagyok, és örökre a nyakadra ülök. Szó nincs róla. Mint hogyha nagyobb lenne nálad, azt akarja elhitetni veled. Mintha erőt tudna venni feletted, de nem tud. Ijeszgetni tud. Gondolatokat tud hozni. Nyomasztani tud. De a nagyobb az benned van. Aki benned van, az a nagyobb. És ő legyőzte. Amikor Jézus győzelmet tett az ördög felette, ő benne voltál. Vagyis Isten úgy veszi, hogy te legyőzted az ellenséget. Csak legyetek bátrak, és igen erősek, mondja. És mondja Mózesnek, mondd ezt a népnek, ezeket az ellenségeket, akiket ma láttok, soha többé nem látjátok őket. Így lett? Elnyelte őket a tenger. Ez a hatalmas víz, az pedig a Szent Szellemnek a jelenléte a világban. Szent Szellem el fogja nyelni az ellenségeidet. Elsöpri az utadból. És engedd őt előre. Meg kell, hogy tegye, mert így van megírva, és először veled kell megcselekedje, hogy hírvívő tudjál lenni másoknak. Meg kell, hogy cselekedje veled. Ha bízol benne, megteszi. Egy módon tudja megtenni, hogyha hitben maradunk. Ez a veszteg legyetek azt jelenti, maradj te hitben. Ne a láthatókra tekints. Én rám tekints. Én megcselekszem azt. Én kergetem az ellenségeidet. És a győzelem, amit már megszereztem neked, abban járhatsz. És együtt fogunk örvendezni. Lásd ezt, ha nem látod a győzelmedet, akkor az nincs meg neked. Minden ellenséget feled, lásd a győzelmedet, hogy ez megvan neked. Isten valamilyen módon elkészítette a megoldást. Lehet, hogy készített többet is, mert ha ezen nem tudsz menni, mert valamiért valami akadályoztatás van, vagy te magad téveztettél, akkor készít egy másikat. Készít egy harmadikat. És mindig készít egy újabb és újabb kimenekedést a számodra. Tehát nem mondhatod azt, hogy az én helyzetem már veszett Isten előtt. Ilyen nincs. Ilyen nincs Isten előtt. Hatalmas erejű angyalai vannak. Utolsó időkre elküldte őket, proféciák vannak róla. Elküldte az angyal, kiküldte a világba. A hitedben működj együtt velük. Szóld az igét. Ne keseredj el. A szeretet felemel. Jézus feltekintett a fára, és látta Zakeust. Látja a helyzeteinket. Látja az éhes szívünket. Látja a jó szándékot bennünk, hogy szeretnénk előbe jutni, és látja a hitünket. Nem vagyunk magunkra hagyva ebben a világban. Nem élhetünk úgy, mint a világ és a többiek, akiknek nincs reménységük, ugye mondja a Biblia? Hogy mi nem olyanok vagyunk, mint akiknek nincsen reménységük. És hiszem, hogy ma szikrát kaptál, hogy megragadd azt, amit Isten elvégzett. Amit elvégzett, érted? Ezt megragadd. Mert ha ezt teszed, akkor tud hadakozni Isten éretted. Hogy mondja, az Úr hadakozik érettek. Tehát ti pedig hitben legyetek. És neki adjatok dicsőséget. Ez a szívemnek az utolsó üzenete mára. Hitben legyetek. Dicsőséges bizonyságukkal fogtok visszatérni. Mert ő megcselekedte. Ő megcselekedte. Ki tud velem egyet érteni abban, ami elhangzott? Hála, hála. Akkor egy akaraton vagyunk. Az Úr igéje hangzott el, és az Úr igéje nem tér hozzá üresen. Nem tér vissza üresen, nem megcselekszi. Ha bekerült ma a szívekbe, ott elvegyül a hittel, és az a hit cselekszik. Az a hit cselekszik. Csak hitben legyetek, mondja, és ezek az ellenségek, amelyeket ma láttok, soha többé nem látjátok őket. Örömhír ez nekünk, amikor azt mondja Isten. Egész héten ezt mondta a szívemnek, és egyre följebb és följebb emelte, hogy akik kikérték eddig az életedet, azokat az ellenségeket soha többé nem látod az életedben. Az ember hajlamos arra, hogy kicsit elcsüggedjen. Uram, hát hol van az ember hiszek? Hol a megoldás? Merre? És miként? És mondja az, hogy el ne csüggedjetek. Tudod, hogy aki benned lakozik, ő látja a győzelmedet? Ő kidolgozta. Ő kidolgozta. És te pedig munkatársa vagy. Álljunk fel, adjunk hálát Istennek. Gyönyörű dicséret, menjen a helyére vissza, és kezdjük el az Úr dicséretét, az Úr magasztalását. Ma szeretném meghinteni az ajtófélfákat is Szentvérrel, mert az egy nagyon fontos momentum, amit meg kell tennünk, és ebben a felbuzdult hitben, ahol most vagyunk, most fogjuk ezt megtenni. Mert ennek most van a pillanata, hogy aki az imakönyvét szeretné, akkor a 114. oldal, ha a kiosztott imalapocska dicsérőtnek is legyen imádság, mindannyian együtt imádkozzunk. Az segítők hozzanak is. Mondjuk el, mert nagyon fontos, hogy a Szentvér, ami értünk kiontatott, ott legyen az ajtófélfákon. Vannak helyzetek, kérdezik, hogy mit tegyek, mert már mindent elvégeztem. Szoktam mondani, imádkozz a Szentvért. Jelents ki a Szentvér oltalmát az életedre. A pusztító ne tudjon bemenni abba a házba. Figyelted, hova kellett felkenni a Szentvért? Kívülre. A házon kívülre bent laktak, és kívülre kellett kenni a Szentvérből, hinteni a Szentvérből, hogy aki kívülről akar támadni, az láthassa. Ki kell jelenteni? A Szentvér oltalmazza ezt a házat, és a benne lakozókat. És az Úr nem engedi ide a pusztítót bejönni. A Jézus nevében. Sőt, ha én innen kimegyek, kiviszem a dicsőséget a világba. Így kell felfegyverkeznünk. Jó? Megtesszük ezt? Készen állunk erre? Jézus nevében tesszük, teljes hatalommal, tudván, hogy a Szentvér kiontatott érettünk. Jó? Megtesszük? A szívetek benne van? Aki úgy érzi, hogy rá van kényszerítve, nem kell mondani, de tudd meg, hogy ebben van a váltságod. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Hányan fogjuk együtt imádkozni? Ó, Hozsanna maga, Szentvér van felett. Köszönjük meg Istennek. Áldott legyen a Szent neve. Drága mennyei atyám, Jézus nevében jövök eléd, a szent oltárod elé, a Krisztus Jézus főpapom elé, a Szent Szellem által. Hálával áldozom neked a szent vér megtisztító, oltalmazó és életet adó erejért az életemben, amit a te szerelmetes szíved dobogása szolgáltat és keringtet az életemben. Az igéd szerint a Sion hegyéhez járulok, az angyalok ezreihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely megszólal felettem. A szent és szeplőtelen vér megszólal felettem, és Isten akaratán szólja az életem felett. Mivel a te rendelésedből és kegyelmedből közösségem van a szent vérrel, oda járulhatok a szent vér meghintéséhez. Szent vér meghintése, boríts be az életemet teljesen. Felemelem a hálaadásnak poharát. A Krisztus vérével való közösségem az. A Szent Vér közösségében megszentelten állok előtted. Köszönöm, Atyám, hogy a Szent Vér kering az életemben. Drága főpapom, Úr Jézus, eléd járulva megkérlek, vegyél a Szent Vérből, és a papi felszentelésem részeként hintsél meg engem a Szent Vérrel, hogy mindig pontosan halljalak, hogy kezem minden munkája áldott lehessen, és hogy minden utam a te oltalmadban és akaratodban lehessen, és beteljesedjen. Drága Szent Szellem, áradj mindezeken a területeken, és hozd a szent olajodat, mert a Szent Vér meghintése által a te szent olajat folyhat, és így megkened a fülem, hogy mindenkor halljak tőled. Felkenetést adsz nekem arra, hogy amire a kezem teszem, áldott, gyógyult és teljes legyen, és minden utam a tökéletes akaratodban beteljesedjen. Magasztallak, Atyám, hogy a Szent Vér által ezt beteljesíted az életemben. Veszek a Szent Vérből, amely kiontatott itt a földön a kereszten, és most fent van a mennyben, és egyben bizonyságot tesz itt a földön. Veszek ebből a Szent Vérből, a bárány véréből, a szeplőtelen és tökéletes áldozati bárány véréből, és hintek a szellememre, a lelkemre, a testemre, és az egész életemre, annak ajtófélfájára és szemöldökfájára Jézus nevében. Veszek a Szent Vérből, és hintek az akaratomra, az érzelmeimre, az indulataimra, az értelmemre, a gondolataimra és a memóriámra Jézus nevében. Így csak a te akaratod élhet bennem, csak a te érzelmeidet hordozom a szívemben, csak a te indulataidat és szándékaidat engedem meg, a te értelmed birtokában csak a te gondolataidat gondolom, mert a Szent Vér uralkodik felettem Jézus nevében. A Szent Vér keringése tisztaságot, isteni képességeket, teljes helyreállítást és gyógyulást hoz mindezeken a területeken. Veszek továbbá a Szent Vérből, és hintek a könyvre, hogy mindenkor tiszta kijelentéseket vehessek belőle. Hintek Isten szent igéjére, hogy az élő és ható lehessen az életemben. Hintek a gyülekezetre, a gyermekeimre és családom minden tagjára. Hintek a kapcsokra és kötelekre a testben, hogy a tiszta szeretet tudjon áradni az örök élettel, a gyógyító kenettel és a Szent Szellem csodálatos kegyelmi ajándékaival. Veszek a Szent Vérből, és hintek az angyalok munkáira és az angyali küldetésekre, hogy nagyobb betekintést kaphassak ezekbe, és hogy minden küldetésük beteljesedhessen. Köszönöm, Atyám, hogy elmostad rólam véremet, hogy megmostál a víznek fürdőjével az ige által, hogy meghintettél Jézus Krisztus főpapom által a Szent Vérrel, hogy közösséget engedsz nekem a Szent Vérrel, és hogy megkentél engem csillogó olajjal a Szent Szellemed által. Köszönöm, Atyám, hogy a velem való szövetségnek véréért kihozod a foglyokat a tömlözből, kibocsájtod őket a kútból, amelyben nincs víz, és megitatod őket az örök életnek vizével, és megkened őket csillogó olajjal. Atyám, a te kegyelmedből elfoglaltam a hatalmi helyemet Krisztusban. Ott trónolok és uralkodom az ellenség minden ereje felett, ahová Krisztust ültetted, amikor feltámasztottad őt a halálból, és ültetted őt a jobbodra a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmaság és erő és uraság és minden név fölé, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetettél az ő lábai alá, és őt tetted mindeneknek fölötte a gyülekezet fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Erről a hatalmi helyről parancsolok a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, ez élet sötétsége világbíróinak, és a gonoszság szellemeinek, melyek a magasságban vannak, hogy foglalják el a helyüket az életemben, Krisztus testének lábai alatt a keresztván szerzett győzelmet a hitem által érvényesítem felettük, a szent vér által, és a békesség Istene meg fogja rontani, és meg fogja semmisíteni a sátán minden ezen erejét, tervét, szándékát és időzítését a lábaim alatt hamar. A szent vér tesz mindenről bizonyságot, tanúskodik és megszólal felettem. Az adós levelem és az ellenség minden követelése, terve és szándéka, amelyet arra felírt, eltervezett és kiírt ellenem, mindaz oda lett szegezve arra a keresztfára, amelyen Jézus szenvedett. Értem szenvedett sebeiből a szent vére folyt az ellenem szóló kézírásra, és minden, ami az adós levelemen szerepelt, minden, ami arra írva volt, eltöröltetett, mert lemosta és eltörölte azt a szent vér. Így a szent vér az ellenség minden követelésé eltörölte Isten kegyelméből az életemben, és eltette azt az útból, a hatalom helyéről, ahol most trónolok, és uralkodom, és uralmat gyakorlok Krisztussal, kijelentem, a keresztván minden adósságom eltöröltetett Jézus vére által. A hitem által érvényre juttatom ezt a szent győzelmet az életemben, és szólítom a szent vért, szólja ezt felettem, mert Isten örök igazsága ez. A keresztfának győzedelmes vére által kijelentem továbbá, semmi nem akadályozhat engem abban, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. Semmi nem szakaszthat el Istennek szerelmétől, mely van az én Uram Jézus Krisztusban. Mindezt annak nevében parancsoltam, aki Istennek jobbján van, én is ő benne, felmenvén a mennybe, akinek alávetettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Mindezen erők engedelmeskednek és behódolnak a Jézus nevére, mert alávetettek Jézus teljhatalmának. Atyám, hálát adok, dicsőítelek és örvendezek ebben a győzelemben, amelyet számomra szereztél, és amelyet most érvényesítettem a Jézus nevében a szent vér pecsétjével. Amen. A hatalom helyéről parancsolok, engedned az életemet, és minden szeretettem életét, mert a szent vér, ami a váltság volt érettem, kifolyt a kereszten. Meghúzom ezen terület körül a szent vér vonalát, és azt át nem lépheted. Ezt a területet nem érintheted, lábadat erre a földre nem teheted, mert Istennek szentelt az a szent vér által, Jézus nevében és hatalmában. Maga a szent vér van ellened ezen a területen, a hitem pajzsával kifeszítve. Köszönöm, Atyám, hogy az őrző védő szárnyaid alatt a szent vér oltalmának védő burkában élhetem az életemet. Atyafiak vádolója, Sátán, aki vádolod a szenteket éjjel és nappal, kitartom ellened a szent vért, és így maga a szent vér van ellened. A szent vér erejében megsemmisült minden gonosz szándékot, terved, küldetésed és időzítésed Jézus mindenható nevében. Így győztes vagyok a szent vér által, a szellememből fakadó hatalmi imáim által, és a bizonyságtételem beszédei által. Isten kegyelméből a ma nemes harcot megharcolom, és így az enyém lesz a győzteseknek járó jutalom. A teljes jutalmat elnyerem, mert velem van Isten kegyelme. Atyám, megvan írva a szent igédben, mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Így a Krisztus testének élete a szent vérben van, mely kering és élteti a Krisztus testét, így engem is. Az én életem is a Krisztus vérében van. A szent vér szerzett nekem engesztelést, megmosott engem, és adott nekem új életet. Ez a szent vér oltalmazza, újítja meg, és teljesíti be az életemet, mert ki vagyok választva a szent vér meghintésére. A szent vér által kegyelem és békesség adatik nekem bőségesen, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. A szent vér meghintése által a lelkiismeretem megtisztult a holt cselekedetektől, hogy örök hűséggel szolgálhassak az élő Istennek. Amen. Győztes vagyok a bárány vére által és a bizonyság tételem beszédei által, mert a szent vér megszólal felettem, mint tanúbizonyságtevő mindezeken a területeken, ahol a hitem pajzsával kifeszítettem. Amen. Most bőséges háladásokkal járulunk a tónak. Köszönjük Istennek, hogy adta a szent igét, és élhetünk vele. Hatalmas volt az Úrnak a jelenítés öröme. Az igét, ha akarjuk, megtapsolhatjuk. Megköszönjük Istennek. Hatalmat vett az életünk felett a Jézus nevében. Áldott legyen a szent neve.